Hivatalosaink a Fehér Barátok.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária. Kemény Zsigmond, Zord idő, regényrészlet. Amióta Izabella királynét egész udvarostúl a márványtermekből a pinceboltokba költöztették, s az öreg Rodzsendorf ágyúi és az éhség Budaváros érdemes polgárait csak úgy tizedelték, mint a vitéz várőrséget, nem csoda, ha még az udvarmesternő is, kinek férje három versen szolgált Ferdinánd alatt, s ki egy telet Madridban, egy mást pedig Nápolyban töltött, szívéből óhajtá, hogy török Bálint, vagy ha ez szerét nem lehetné, tehát a pogány Mohamed pasa és Kazim bég verjék meg a németeket. Tagadhatatlanul az udvarmesternőnek szép hivatásuk van. Amíg Sejem, Bíbor és Arany közt figyelmeztethetik a deli palota hölgyeket az illem legfinomabb szertartásaira, és a szolgálati hűség őrve alatt kémlelhetik a királynék minden mozdulatát, titkait, vágyait. De mit mondjunk oly állásról, melybe Rodzsendorf és György fráter juttatá Izabella királyné háztartásának legfőbb nőhivatalnokát? A vén német generális feledve a szép nem iránti gyöngétséget, szenvedélyesen lövette a királyi palotának még azon részét is, hol az udvarmesternő lakott, s bombái és ágyugolyói nem csak a királyi gyermek, nem csak az özvegy királyné, de azon érdemes úrnő életét is fenyegették, ki néhai férjével Bécsben, Madridban és Nápolyban mindig szívesen fogadta el a fiatal német bajnokokat. Réges-régen. A makacsbombázás miatt György fráter, kit némelyek Martinuccinak, mások Utiszenichnek hívtak, s minden név alatt mogorva egyén a pincékbe szállítá az egész udvart, és ott maga a királyné is az összehalmozott drága bútorok közt csak úgy teng, mint a ritkaságok raktárában a felügyelő nő, midőn roppant becsű tárgyakon ülve, reggeltől estig nélkülözéseire gondol. Mert meg kell fontolnunk, mekkora baj eredhet azáltal, ha a német lesből lelövi a cselédeket, kik a Dunára és a kutakhoz vízért lopóznak. Néha egy korsó víz egy életbe kerül, nem is szólva a puttonyoktól, melyekért együtt ott marad az ember és marha. Sokkal olcsóbb tehát a bor. De a szegény udvarmesterné rémülve tapasztalja, hogy valahányszor a palota hölgyek égető szomjukat egy kisdett pohár borral oltják el, mindannyiszor hegyesebbé lesz nyelvük, s még az sem bizonyos, hogy a fohászkodás helyett a zord napokat könnyelmű dalokkal nem fitymálják-e. Ám bár jól felfogva a dolgokat, valóban kevés okuk volna így szélsőségekre vetemedni, miután, ha víz nincs, mivel főz a szakács, s ha poshattal teszi azt, kinek van kedve még a leveshez is. És tüzelésre nem hordják-e el a fehér cselédek nyoszójáit is. Hány asztalláb, hány seprőnyél, Hány szekrényfiók nem hiányzik, s rövid időn még az udvarmesternő tiszafa ágya is fenyegetve lesz, egy ebéd miatt. Aztán a baromfiak elfogytak, a piacon lóhúst árulnak, s az milyen, s csak György fráter ne volna oly kíméletlen. Aminap az udvari kamarákból zsákokkal vitette ki a lisztet, és tömlőkkel az olvasztott zsírt. Csak úgy kong a helyük. Emiatt az udvarmesternőig hatott föl a panasz. Az Isten szerelméért, püspök uram, éhen akar-e minket elveszteni? Katonáim tegnap óta koplalnak, s azokra most a királynénak több szüksége van, mint a vászoncselédekre, válaszolá a goromba ember. A kincstár is a fráter kezében. Őrzi az aranyokat, mint a griffmadár. Azt mondja, hogy azok zsoldra kellenek. Az ostrom óta a palota hölgyektől fölfelé senki sem fogta ki havi fizetését, s némelyiknek már a sejem papucsa is félig kifejlett a lábból. Maga a fukar udvarmesternő is oly pénztelen, hogy midőn két koronát a németekkel cimborálás gyanúja miatt György fráter a várkapuján kilökette, kénytelen volt gyémántos ékszerét neki ajándékozni úti költségül. A királynét sem gyönyörködteti az ostrom. S ha még csak páratlan metszetű sötétkék szemei, melyeket hosszú pillák árnyalnak, hogy a könnyet, csillogó, nagy, keleti gyöngyét gyűjtsék egybe, mielőtt a lilium fehér, s mégis élet és ingerdús arcra lepörgetni engedik, s ha még csak ajkai, melyek a visszatartóztatott fájdalom sóhaja és a kifejezésekben gazdag panaszok által egyenlőn igéznek, s ha még csak naponként növekedő idegessége és az általános levertség, mely őt környezi, tennének bizonyságot arról, hogy palotája a gondok és nélkülözések tanyájává változott. De nem retteghete, hogy György fráter váltig akadályozni fog minden békekötést Ferdinánddal, hogy Török Bálint elveri Buda alól a németeket, s hogy saját rokona, az öreg Petrovics is kényszeríteni fogja őt a trónon maradni. Pedig nem nyilatkoztathatta-e ki férfiúi eréllyel és asszonyi szeszéllyel, hogy inkább akar egy keresztény király rabnője, mint a török kegyelméből Magyarország királynéja lenni. Zord idők. Jókai Mór, fráter György, regényrészlet. Gyalog tették meg az utat a Kárpátok túl a Dunáig, a fráter és a novícius, segítve tolni a szekeret a hegynek fölfelé, visszatartani völgy felé, sohasem ülve rajta. Az összekoldult alamizsnával be kellett számolni pontosan a gvárdiánnak. Maguk száraz kenyérrel éltek, s lakomáztak a vadkörtefa alatt a hullott gyümölcsből. A pálosok kolostora ott állt a nagy kiterjedésű budai hegyvidék rengetegében. Egy körül zárt völgyben, melyből a külvilágra nem nyílt semmi kilátás. A tömör épület még most is megvan, de nem szentelt hely többé. Majorlak lett belőle. A hajdani oltár helyén tűzhely van, a reflektóriumból lett pálinka főző. Második Ulászló idejében még az a kolostor egy főapátság székhelye volt, melynek fennhatósága alá tartoztak a felső magyarországi és lengyelországi alsóbb klastromok és kisebb apátságok. Hírhedett volt a zárda tagjainak rendkívül szigorú életmódjáról, egyházi fegyelméről. A pálosok asztalára soha hús és halféle étel nem került, még a gabona neműekből is azt válogatták, amelybe a zsizsik bele nem esik. Maguk sajtot készítettek, de azt soha nem ízlelték, mert abban is lehet élő állat. Idegen embernek a kolostor küszöbét nem volt szabad átlépni. Egyszer Hunyadi Mátyás király titokban lopózott be hozzájuk, úgy észlelte ki rendkívüli rideg szertartásaikat. Fráter Antonius éppen egy pénteki napon érkezett meg a kolostorba, megrakott kordéjával, szamarával, s az új neofitával. A gvárdián átvette az elemozsinát, rámondta, hogy Deo gratias. Éppen vecsernyére harangoztak a kis toronyban. A péntek nagy bőjt napja volt a klastromban. Akkor még egy italvízzel sem volt szabad senkinek a torkát megenyhíteni. Györgynek az volt a kötelessége, hogy a kápolna küszöbén letérdeljen, és a fehér barátoknak, kik előtte végiglépdeltek, kezet csókoljon. A szamarat átvette tőle egy idősebb novícius, az vezette az akolba. Ő még arra sem volt érdemesítve. 10 voltak a barátok, 11. a gvárdián, 12. a perjel, 13. a főapát úr. Ez jött legutoljára. Énekeltek és imádkoztak. A vecsernye végezte után ismét ugyanazon a rendben hagyták el a kápolnát. Akkor odajött hozzá fráter Antonius, s azt mondá néki, hogy álljon fel és kövesse. Oda vezette a főapát elé, ki maga egy falócán ült, mellette a többi barátok álltak. Ecce homo novus, mondta a barát. Ím az új ember. Szólj, ki vagy? Kérdi a főapát Györgytől. Bűnös ember. Hogy jutottál a fehér csuhához? Viselője meghalt Pestisben, s én felvettem utána ez öltönyt. A barátok elszörnyedtek e szóra. Ki mondta ezt neked? Kérdi szigorú arccal a főapát. György lesüti a szemeit, s összeszorítá az ajkait. Mondj igazat, biztatá fráter Antonius. Fráter Antonius mondta. Úgy van, erősíti meg a pártfogó barát. Elődöd, aki e szerzetes ruhában velem jött, valóban a pestis által lőn meglepve. A leggonoszabb bélpokol lepte meg, a test kívánsága, és valóban meghalt ő a világnak, amidőn ez öltönyt levetve, megszökött, a világ hiába valóságait keresve, és lelkét kárhozatnak adta. Amit mondék, a Szentírás értelmében volt mondva. Ez az ifjú ember hitte azt, hogy egy dögvészben elhaltnak a köntösét veszi magára? Kérdi a főapát. Valóban hitte, és nem vonakodott tőle. Akkor méltó, hogy fölvetessék a mi szerzetünkbe. György ott érdepelt a főapát előtt. Ezzel a főapát, felemelve a bűnbocsánatosztó fekete pálcát, odasújtott vele Györgynek a fejére. Eris servus servorum. Szolgák szolgája fogsz lenni. Ezzel fel volt avatva noviciusnak, de még egy próbát kellett kiállnia.
Kedves hallgatóink, a Pálos olvasókönyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Kedves Magyar Mária Rádiós barátaink! Örömmel vagyok lélekben egy veletek ezen a különleges napon, amikor a béke királynője szolgálatában végzett értékes küldetésetek 20. évfordulóját ünnepeljük. A Magyarországi Mária Rádió ezekben az években olyan hang lehetett, amely vigasztalt, utat mutatott és formálta a lelkeket. Nehéz időket élünk, és az elkövetkezendő idők még nehezebbek lesznek. De éppen ezért nagyobb szükség van, mint valaha, egy olyan rádióra, amely élő, lelkes és hivatásához hűséges. Szükség van egy olyan rádióra, amely nem hallik a világ szelleméhez, hanem felkészíti a lelkeket a Krisztussal való találkozásra, lelkiismeretet formál, támogatja a családokat, elkíséri a szenvedőket, amely megvilágosítja az elméket és felmelegíti a szíveket. Folytassátok, szeretteim, hogy imádsággal, áldozattal és mély odaadással építitek ezt a drága Mária Rádiót, ezt a csodálatra méltó missziós munkát országotokban és az egész világon. Legyetek mindig eszköz Mária kezében, oly sok lélek megmentésére. Minden jót kívánok nektek, és imádkozom értetek. Boldog folytatást kívánok. Lívio atyátok.